Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Stenzinger Norbert történésszel, középiskolai tanárral, Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Stenzinger Norbertet, történészt, középiskolai tanárt. Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről, hivatásáról, hitéről és a választott kedvenc bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy ez a választott idézet micsoda?
Jó napot kívánok én is. Hát ez a választott idézet, ez Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből van, és így szólt: semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt.
Miért ezt az idézetet választotta?
Azért ezt az idézetet választottam, mert én úgy gondolom, hogy a ma emberének az egyik legnagyobb problémája a bizonytalanság, az állandó rohanás és ezek által okozott stressz, és ha belegondolunk azzal, és az ezzel járó aggódás, és ezért ez nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy olyan ige, amit hogyha meg tudunk valósítani, akkor gyakorlatilag a 21. századnak az egyik legnagyobb rizikófaktorát és problémáját ki tudjuk küszöbölni, hiszen hogyha Istenre bízzük az életünket, és imádságba, könyörgésben kérünk tőle valamit, amit az ige is mondja, akkor ezek megszűnnek, ezek a problémák, és egy örömteli és boldog életet tudunk élni.
Tud mondani akár a közelmúltból, akár régmúltból olyan eseményt, amikor segített az imádság megoldani egy problémát, vagy egy stressz helyzetet?
Én úgy gondolom, hogy az életemben számtalan ilyen tanúbizonyság volt, amikor az imádság és az Istenhez fordulás révén olyan bizonyságot tett nekem, és olyan megoldási lehetőségek voltak, olyan megoldása lett azoknak a problémáknak, ami miatt én aggódtam és idegeskedtem, ami nekem földi halandónak eszembe se jutott. Én úgy gondoltam, hogy van A, B verzió, és akkor minden esetben egy C verzió jött be, ami egy helyes megoldás volt. Konkrét példának volt az, hogy amikor a doktori disszertációmnak a vége és az utolsó fázisa volt, akkor előtte volt egy autóbalesetem, az eléggé megviselt engem, és úgy próbáltam ezen túllendülni, hogy lehetőleg minél többet imádkozzam, és plusz ez az eljárási folyamat még megnehezedett egy nyelvvizsgával is, amit így kellett letenni, és megmondom őszintén, hogy mai napig nem tudom, hogy nekem ez a nyelvvizsgára hogy sikerült felkészülni, és hogy sikerült. Ez mindenképpen számomra egy nagy-nagy tanúbizonyság volt.
Honnan indult? Egy picit mesélne a gyerekkoráról, családjáról?
Édesanyám és édesapám is korán meghalt, 21 éves volt, amikor elvesztettem édesanyámat, 29, amikor édesapámat, és néhány évvel ezelőtt pedig a nagymamámat, aki engem tulajdonképpen nevelt, mert édesanyámek olyan munkakörbe dolgoztak, hogy járták az országot, úgyhogy én 6 éves koromban nagymamám mellé kerültem, és hétközben ott éltem nála. Utána pedig ugye hétvégén szüleimmel Érden a Vörös Marti Mihály gimnáziumban érettségiztem, utána gyógypedagógiát tanultam, egy gyógypedagógusként dolgoztam, de már amikor ezt a főiskolát befejeztem, akkor már a történelem felé fordultam, és akkor elkezdtem történelmet tanulni az ELTE-n, és időközben a gyógypedagógiai iskolából átkerültem egy általános iskolába, ahol történelmet tanítottam és labdarúgó edzőként tevékenykedtem, és amikor az egyetemen is végeztem, akkor pedig, illetve már a doktorit csináltam, akkor pedig az Érdi Vörös Marti Mihály gimnáziumhoz kerültem át történelmet tanítani. A hivatásom a tanítás mellett, ugye említettem, hogy labdarúgó edzőként is dolgozom, és életemnek talán egyik legfontosabb része a munka mellett, a tanítás mellett a tudományos kutatás. Egy barátaimmal, Rózsafi Jánossal és Pintér Tamással közösen létrehoztunk egy alapítványt, a Nagy Háború Kutatásért Közhasznú Alapítványt, illetve létrehoztunk egy blogot, amiben nagy segítséget nyújt még Babos Krisztina is, tehát így négyen dolgozunk ebben a témakörben, és elsősorban két fő kutatási témán van, az egyik a Doberdó-fennsíkon zajlott harcoknak a kutatása és a terep bejárása, a helyszínek azonosítása, illetve a tábori lelkész szolgálat az első világháborúban, és ehhez kapcsolódóan a katonáknak a lelki állapotának, az a lelki gondozása, tehát hogy élték meg ezeket a borzalmakat az első világháborúban, illetve a tábori lelkészek hogyan próbálják segíteni őket ezeknek a feldolgozásában.
A gyógypedagógia iránt hogy kezdett érdeklődni? Volt a családban valaki, aki ezzel foglalkozott, vagy milyen indítatásból?
Igen, nagymamám, aki nevelt, ő tanítónő volt, és átkerült egy gyógypedagógiai iskolába, amikor a 70-es évek fordulóján, 80-as évek, amikor első osztályba kerültem, és gyógypedagógiai iskolába dolgozott, mint tanítónő, és érettségi után nekem nem sikerült a felvételim, és akkor még volt ilyen 89-ben, hogy képesítés nélkül el lehetett helyezkedni, tanítani, és akkor én ilyen képesítés nélküli napközis nevelőként kezdtem ott. Úgy kerültem oda, és akkor eredetileg földrajz biológia szakra szerettem volna jelentkezni, ami nem sikerült, de ott, mikor dolgoztam, akkor érdekes, és megkedveltem ezt a dolgot, hogy gyógypedagógusként tevékenyek, és akkor ezért jelentkeztem a Bárci Gusztáv tanárképző főiskolára.
És a történelem?
A történelem az mindig érdekelt, már középiskolától kezdve, de én úgy gondolom, hogy családi vonás, még édesapámat, sőt nagyszüleimet is érdekelt a történelem, mind a két nagypapámat. De valahogy elsodródtam tőle, és amikor, hát ez is egy érdekes dolog, mert kaptam ajándékba egy könyvet, és ma is emlékszem rá, hogy utaztam a vonaton, és azt a könyvet olvasgattam, Döntő csatákat a címe, Geoffrey Reagannek a könyv, és így olvasgattam a csatákat, és akkor hát mondom, és az egy valahogy visszavezetett a történelemhez, és akkor amikor végeztem a főiskolán, akkor egyik nap volt az államvizsgám, másnap volt a felvételim az ELTE tanárképzőkarára a Kazinci utcába, és oda fölvettek, ott végeztem, és akkor utána átkerültem az egyetemi kiegészítő képzésre, és ott szereztem egyetemi diplomát. Utána pedig akkor még Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szereztem meg a tudományos fokozatomat, amit a Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészetéből írtam a disszertációmat.
Most hol tanít?
Most az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban tanítok történelmet.
És a labdarúgás?
A labdarúgást pedig Tárnokon van, hogy a Tárnokból a focit adod a sportegyesületnél vagyok edző, az U19-es csapatnál.
És gyerekek, vagy fiatal felnőttek, vagy tehát, hogy milyen korosztály?
Ketten vagyunk a gyerekekkel, és most az a helyzet alakult, hogy az U16 és az U19-es csapat, tehát 16-tól 18-19 éves korosztály.
Ahogy így a 19.
Igen.
Értem. És az iránt, hogy kezdett el érdeklődni? Szeretett kiskorában focizni?
Hát, mint minden fiú gyerek, én is nagyon szerettem volna focizni. Még emlékszem, hogy amikor a főiskolára jelentkezni kellett, akkor ott egy ilyen rövid tesztlapot kellett kitölteni, hogy ki mi szeretett volna lenni, és én fordva töltöttem ki. És a sorrendiséget, és abból az jött, hogy én profi labdarúgó akarok lenni, holott ez a gyermekkori álmom volt csak. És akkor... Tehát ez egy érdekelt, és a főiskolán a testnevelés tanárnőm Zsemba Judit volt az, aki fölhívta a figyelmemet, hogy a TF-en indítanak edzőképzést, egy ilyen két éveset, és azt mondta, hogy hát mivel érdekel, többünknek mondta csak különböző sportágokból, hogy akit érdekel, az ő melegen tudja ajánlani, hiszen van egy olyan csomó tantárgyat beszámítanak, mert ugye mi tanárképző főiskoláról hol megyünk, és akkor így elkezdtem járni erre a két éves képzésre, és végülis ugyanakkor fejeztem be, amikor a gyógypedagógus diplomámat kaptam, és Érden volt egy sportiskola, Battyányi sportiskola, ahol szintén tanítottam általános iskolába. Ott szükségük volt pont edzőre, és akkor így, amikor elkezdtem tanítani az akkori, most Móra Ferenc általános iskolán a neve Érden, akkor mellette pedig a Battyányiba elkezdtem foci edzéseket tartani. 96-ban.
És akkor versenyekre is jártak, gondolom.
Igen, és még abban is idézőben szerencsém volt, de tudom, hogy nem csak a szerencsém múlik, hogy a városnak a labdarúgó csapat akkor a másodosztályba került föl, és ennek következtében megnőtt az igény az utánpótlás csapatokra. Tehát előírták azt, hogy hány csapatot kell építeni, indítaniuk a bajnokságba, és nem volt edzőjük, és így én oda kerültem az Érdi VSC-hez is edzőnek, és ott az akkori Serdülő 2 csapattal kezdtem el foglalkozni, illetve az iskolába tartottam edzéseket egész kicsiknek, első-másodikos gyerekeknek, ami akkor azért újdonságnak számított, mert 96-ban nem nagyon foglalkoztak ilyen kisgyerekekkel. És ott is természetesen először nekik úgy próbáltam, hogy iskolák között próbáltam mérkőzéseket szervezni, és ahogy teltek múltak, az egyre több iskolába foglalkoztak, és akkor a diákolimpiára tudtunk menni, és így ott az iskolában is volt versenyeztetés.
A hitéletéről tudna egy picit mesélni, hogy hogyan alakult a családban, mindenki hívő volt, és ezt vette át, vagy hogyan?
Igen, alapjában véve a család hívő, ezt elmondhatom, és ugye azt is említettem, hogy nagymamámnál töltöttem a hétnek a nagy részét, ő Apácáknál végzett tanítónő volt, tehát ő innen már egész fiatal korától ugye hídben élő ember volt, és számomra természetes volt az, hogy én mindig megyek vele misére, kísérem, és így gyakorlatilag belenőttem ebbe a hídbe, ami én úgy gondolom egy olyan tartást adott, ami azért a nehéz pillanatokban mindig segítséget nyújt nekem a mai napig.
És a Szentírással mikor találkozott először?
A Szentírással már gyermekkoromban találkoztam, mert ugye nagymamám olvasta, és amint lehetett, én kaptam nagyon szép képes bibliát, és én ezt a képes bibliát forgattam, először csak a képekért, mert nagyon szép szemléletes kiadvány volt, és akkor kezdtem el tulajdonképpen olvasgatni a Szentírást. Tehát egész fiatal koromban.
A hitét és a Istennel való kapcsolatot, illetve az Isten szeretetét át tudja adni a munkája során?
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom én ezt, és többször gondolkoztam már rajta, hogy, és ami, én úgy gondolom, hogy mindenki gondolkozik, hogy mi az embernek a célja az életbe. Én soha nem akartam történész lenni, még azt sem mondom, hogy tanár akartam lenni, bár nagyon sok tanár volt a családban. Én mindig azt fogalmaztam meg, hogy én jó ember szeretnék lenni. De már egész kiskorban, nem tudom, hogy miért, én erről nem mondok véleményt, hogy sikerült vagy nem sikerült, ez majd úgyis ki fog derülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy egy hívő ember ne csak azzal hívja föl magára a figyelmet, hogy mondjuk kereszt van a nyakába, és fennhangul hirdeti, hanem hogy a mindennapok során úgy éljen, és úgy próbáljon megtevékenykedni, hogy ez látszódjon rajta, hogy ő valóban tartozik, és én ezt megpróbálom átadni. Tehát nem az vagyok, kérkedek, hogy elmondom, hogy én most is én voltam, vagy ezt hallottam, vagy azt hallottam, hanem megpróbálok olyan magatartás mintákkal szolgálni, hogy a magatartás minta alapján próbáljanak meg, a viselkedésem alapján próbáljanak meg a hithez közeledni mások is.
Van valami olyan terve, amit a közeljövőben vagy távoli jövőben szeretne mindenképp megvalósítani?
Persze, szerintem ez fontos, hogy legyenek célok és az embernek tervei. A kutatásban folyamatosan vannak cikkek, újabb kutatási témák. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy egész évre megvannak. Konferencia meghívások vannak, előadásokra meghívások vannak, tehát ugye most a nagy világháborúnak a 100 éves évfordulója van, és ez a kutatási témához kapcsolódóan, hála Istennek, terítéken van nagyon sok helyen, és sok helyre hívnak minket konferenciákra és előadásokra.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Stenzinger Norbert történésszel, középiskolai tanárral, Gerstenmayer György beszélgetett.